És akkor folytatnánk, amit múltkor elkezdtünk, nagyjából végére is jártunk, hogy egy hajlított vasbeton gerenda keresztmetszetnek a nyomatéki teherbírását hogyan lehet meghatározni, hogyha vasbetonból van ez a keresztmetszet. A lényeg az, hogy csendet kérek. Lényeg az, hogy a teherbírás kimerülését azt úgy definiáljuk, hogy a nyomott betonzóna szélső szálában keletkező legnagyobb összenyomódás van korlátozva egy adott értékkel. Ehhez tartozik egy keresztmetszet elfoglalási ábra, amelyik a következő feltétel tartalmazza, hogy ez sík marad az alakváltozás után, és akkor ehhez utána a fizikai egyenletekkel hozzá lehet rendelni a belső feszültségeket, belső erőket, végül a belső és külső erők egyensúlya alapján meg lehet határozni azt a nyomatékot, ami ehhez az állapothoz tartozik. Tehát ez egy olyan fiktív nyomaték, amely ahhoz tartozik, amikor a keresztmetszet szélső szálában az összenyomódás a betonban eléri a törési összenyomódás értékét, amit a szabályzat meghatároz. Egy picit lássuk, hogy praktikusan hogyan lehet ezzel számolni. Múltkor derékszögű négyszög keresztmetszetre már megnéztük, hogy milyen egyszerű összefüggésekkel lehet végül is operálni. Vasbeton esetén egy másik tipikus keresztmetszet típus az a T alakú keresztmetszet, amely, tehát hogyha ez jellemzi, ez itt maga a keresztmetszet, egy gerenda oldalnézetében, és van benne vasalás húzott és nyomott oldalon is, a rá működő MED nyomaték hatására, de most ugye nem ezt keressük, ez a külső tervből számított nyomaték lenne, hanem az nyomatéki ellenállást keressük, és hogyha egy olyan tipikus keresztmetszetünk van, amelyik nem egy egyszerű négyszög, hanem vasbeton kihasználtsága szempontjából egy gazdaságosabbnak tűnő, mondjuk ilyen T-alakú keresztmetszet, hogy ne csak a legegyszerűbbet lássuk itt a továbbiakban, amelynek szintén hát van valamilyen vasalása. Ugye a húzott oldalon ott van benne jó sok hosszanti vasalás, amelyik a húzóerő felvételét fogja biztosítani. Hát a nyomott oldalon ott valami szerelővas mindenképpen van ebben a keresztmetszetben. Esetleg, hogyha ezt még így meg akarjuk vasalni, úgy, hogy az kövesse a vasbeton szerkesztési elvet, akkor itt még ennek a keresztmetszetnek a felső lemezében még szokás elhelyezni ilyen szerelő vasakat, és akkor úgy szépen kontúrosan körbe van vasalva. Tehát legyen most egy ilyen keresztmetszetünk. Ennél a keresztmetszetnél, hát most a szélességét azt nem egy értékkel, hanem kettővel kell jellemezni. Tehát hogyha ez mondjuk B vevé, ez a vevé index, ez megint csak egy angol terminológiából adódó jelölés. A gerinc angolul web, és annak a kezdőbetűje. Hát a felső lemez szélességét, ez az együtt dolgozó szélességet, azt nevezhetjük B-nek, mint ahogy eddig a tartó szélességét is ezzel jelöltük. A fejlemeznek a vastagságát meg kell adni, ugye ezt jelölhetjük mondjuk T-vel, teljes tartó magasságot H-val. És hát a vasaknak a helyét kell még megadni. Ugye a felső vasnak a távolsága ettől a nyomott szélső szától az a D vessző, illetve a húzott oldalon lévő vasaknak a távolsága ugyancsak a nyomott szélső szától az D, az azért hasznos magasság, és akkor ezzel tulajdonképpen mindent megadtunk ebben a keresztmetszetben, amely tehát a sematikus ábrázolás után úgy néz ki, hogy itt húzunk egy viszintes vonalat, amely tartalmaz ezeknek a vasaknak a keresztmetszeti teletét, AS vessző, itt alul lesz egy AS sel jelölt mennyiség, és hát a többi adat az pedig az előző ábrán már ábrázolt értékkel jelenik meg. És akkor, ha tehát szeretnénk kiszámítani, hogy mekkora ennek a keresztmetszetnek a nyomatéki teherbírása, természetesen anyagi jellemzőket azt ismertnek tekintve, akkor lehet alkalmazni azt a módszert, amit eddig is tettünk. Tehát két egyenletet kell felírjunk, egy vetületi és egy nyomatéki egyensúly egyenletet. A két egyenletben a két ismeretlenünk ugye a semleges tengelynek a helye, és a másik pedig maga a határnyomaték értéke, amit keresünk. A semleges tengely helyét azt rajzoljuk be valahová, most nem tudjuk, hogy hol lesz, tehát mondjuk valahol itt van. Ezt a magasságot jelöljük XC-vel. Most azt nem írjuk ide, hogy ez harmadik feszültség állapot, de hát ez itt ugye innentől kezdve, hogy határnyomatékot szeretnénk számítani, ez már evidens. Tehát első feladat, amit meg kell határozni, az az XC, amely tehát a effektíven nyomott betonzónának a magasságát jelenti. Erre a nyomott betonzónára egy egyenletesen megoszló és a beton nyomószilárdságával megegyező nyomófeszültség hat. Tehát ez alapján meg lehet határozni, hogyha tudjuk, hogy hol a semleges tengely, vagy ha tudnánk, hogy mekkora ennek a nyomóerőnek az értéke. Aztán van ebben a vasban egy másik nyomóerő, ebben egy húzóerő, ezeknek ugye egyensúlyt kell tartani egymással, tehát lesz egy vetületi egyenletünk, amely úgy néz ki, hogy NC plusz NS vessző mínusz NS egyenlő nulla, mert a külső nyomaték érték az nulla. Ezeknek a meghatározására ugye múltkor már jelöltük, hogy AC szorozva FCD, ahol az AC az a nyomott betonzónának a magasságát jelenti, plusz AS vessző F, hát nem írhatunk ide biztosan F-et, de szigma S vesszőt kell írjak, mínusz AS szorozva szigma S egyenlő nulla, ez itt az általános egyenlet. És ugye itt minden, tehát ez a három mennyiség, az AC, a szigma S, meg a szigma S vesző is a XC-nek a függvénye, ugye? Hát attól függ, hogy hol van az XC, akkor ha azt tudnánk, akkor a AC-t meg tudnánk határozni, illetve a semleges tengely helyzete alapján tudjuk megmondani, hogy ezekben a vasakban mekkora feszültség keletkezik, igaz? Kiindulásként mindig feltételeznünk kell valamit, ugye, mert másképpen kell felírni a nyomott zóna magasságát, hogyha semleges tengely az a bordába metsz, de metszhet a semleges tengely ide a fejlemezbe is. Ugye? Tehát akkor ennek alapján először meg kell nézni, hogy vagy fel kell tételezni valamit, hogy hova gondoljuk, hogy messen a semleges tengely. Hát általános esetben mondjuk, hogyha egy normál vasalt keresztmetszetünk van, és és a fejlemez nem túlságosan vastag, akkor feltételezhetjük, hogy a bordába fog metszeni. Tehát akkor az első feltétel szerint tételezzük fel, hogy az XC az nagyobb, mint a T, és még azt is tételezzük fel, hogy az XC0, ugye amit múlt alkalommal levezettünk, és a húzott vasban keletkező húzófeszültségnek az értékét fogja meghatározni. Tehát az XC0 az nagyobb, vagy egyenlő, mint az XC, vagyis ez azt jelenti, hogy a húzott vasban a acélnak a húzószilárdságát lehet figyelembe venni, és ez az XC egyúttal nagyobb vagy egyenlő, mint az XC0 vessző, amelyik pedig a nyomott vasra vonatkozó nyomófeszültségre jellemző korlátot jelenti. Tehát ebben az esetben, hogyha azt múltkori dologra emlékszünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a szigma S vessző is megegyezik a betonacélnak a nyomószilárdságával, vagy hát a szilárdságával. És akkor ezek után ebben az esetben célszerű a nyomott betonzónát felbontani olyan módon, hogy derékszögű négyszögekből összerakható legyen. Praktikusan egy a borda szélességével megegyező és X magasságú derékszögű négyszög, illetve a bordán kívüli fejlemez szakaszoknak a szélességével és a fejlemez magasságával megegyező négyszög keresztmetszetté. Tehát akkor ezek után írhatjuk azt, ha ezt a feltételt elfogadjuk, hogy ugye ennek a két szakasznak az összhossza az B mínusz B vevé, szorozva T, de megkapjuk ennek a kettőnek az összegét, szorozva XC-vel, bocsánat, szorozva FCD-vel, ugye a betonnak a nyomószilárdságával, plusz a maradék négyszög az úgy néz ki, hogy B vevé szorozva XC, szorozva FCD, plusz, ha figyelembe vesszük, és úgy tekintjük, hogy a nyomott vas is részt vesz a teherbírásban, megjegyezve azt, hogy T-keresztmetszetnél ezt viszonylag kevésbé szokták kihasználni, mert a T-keresztmetszetnek elég nagy nyomott beton zónája van, tehát a nyomóerő is nagyobb lehet, mint egy szokásos négyszög keresztmetszetben, de általánosság kedvéért felírhatjuk, hogy az A S vessző, FSD vessző. Ugye ez lesz az összes nyomóerő. Húzóerő az, ez az egyetlen húzott betonacélban keletkező erő lesz, tehát mínusz AS FSD egyenlő nulla. Ebből megint teljesen egyszerűen ki tudjuk fejezni az XC-t, tehát itt is egy lineáris egyenlet alapján kapjuk, hogy A, S, F, S, D, ez a húzóerő, mínusz ugye az A, S vessző, F, S, D vessző, és akkor mínusz még ez a tag is, ami itt van, tehát mínusz B vevé, zárójelbe szorozva T, szorozva F, C, D, per BVV FCD megadja a semleges tengely helyét. Tulajdonképpen, ha most a négyszög keresztmetszetre tekintünk vissza, akkor úgy is képzelhetjük, hogy ez a fejlemez rész, amelyik túlnyúlik a bordán két irányba, az felfogható, mint nyomott vasnak is. Ugye? Gyakorlatilag ugyanazt a szerepet játsza. Tehát nyomóerő növelését érjük el azzal, hogy kiszélesítjük a tartónak a felső övét. És hát akkor a feladatunk az most, hogy ellenőrizzük, hogy a feltételünk az teljesül-e vagy nem. Ha teljesül, akkor örülünk, mert akkor rögtön átmehetünk a következő egyensúly egyenletünkre, a nyomatéki egyensúly egyenletünkre. Ha nem teljesül valamelyik ezek közül, hát akkor újra ki kell számolni az x-ének az értékét, azzal a feltétellel, amely feltétel itt nem teljesült. Tehát például, ha az xc az kisebbre jön ki, mint a t, vagyis a semleges tengely az valahova ide a fejlemezbe metsz, túlságosan magas a fejlemez, nincs kihasználva teljes mértékig, akkor innentől kezdve gyakorlatilag úgy járhatunk el, mint egy derékszögű négyszögkeresztmetszet vizsgálatánál, mégpedig egy olyan derékszögű négyszögkeresztmetszet vizsgálatánál, amelynek a szélessége megegyezik a fejlemez teljes szélességével. Ugye, mert a semleges tengely alatti beton az tulajdonképpen nem vesz részt az erőjátékban, ugye az abban keletkező húzó feszültséget nem veszük figyelembe, vagyis az csak a súlyt növeli, de más szerepet ugye nem kap az egyensúly egyenletekben, tehát akkor egy B-szer H méretű derékszögű négyszög keresztmetszettel kell tovább dolgozni, és akkor ugyanúgy, mint ahogy az eddigiekben már láttuk, ezt a négyszög keresztmetszetet kell vizsgálni, ennek a nyomatéki terbírását lehet meghatározni. Tehát akkor ezt ezzel kilőhetjük. A következő feltétel teljesülése, hogyha az xc, amit ilyen módon az a feltételből számoltunk, az nagyobbra jön ki, mint az xc0, akkor ugye ebből az következik, hogy a sigma s az nem lesz egyenlő az acélnak a húzószilárdságával, hanem annál kisebb lesz, mint az FSD. Erre pedig megvan az a képletünk, amit múlt órán már levezettünk, ugye az a 560 szorozva D per XC minusz 700, tehát amit múlt órán használtunk. Tehát ide ezt a képletet kell beírni. És újra megoldani az egyenletet, tehát itt ehelyett egy az XC-t a nevezőben tartalmazó tag fog szerepelni, vagyis átalakul egy másodfokú egyenletté az összefüggésünk, mint ahogy egyébként egy derékszögű négyszög keresztmetszet vizsgálatánál is láttuk. Tehát ezek után ugye újra kell számítani. És ugye ez a helyzet, hogyha az XC az kisebbre adódik, mint az XC nulla vesző, ugye határozottan kisebb, vagy határozottan nagyobbat kell itt érteni ez alatt, és ekkor viszont a sigma s vesző lesz kisebb, mint az FSD vesző. Hasonlóképpen ugye mint a derékszögű négyszög keresztmetszetnél már láttuk, tehát akkor ezzel a feltétellel kell újra számolni a semleges tengely helyét. Ide, tehát a 700 mínusz 560 szor D per XC, tehát fordítva van a két képlet. Összefüggést kell beírni, és ugyancsak egy másodfokú egyenletet kapunk, amit hát reményeink szerint meg tudunk oldani. Minden esetre előbb-utóbb megkapjuk azt a helyzetet, amelyik az adott keresztmetszetnek a viselkedését azt normálisan fogja leírni, és akkor áttérhetünk a nyomatéki egyenletünkre, amely nyomatéki egyenlet pedig meg fogja adni a keresztmetszetnek a határnyomatékát, ezt az MRD értéket. Ezt tulajdonképpen a keresztmetszet bármely pontjára felírhatjuk, de praktikusan, mint ahogy mondtam már múltkor is, célszerű oda felírni arra a helyre, ahol egy erőnek a nyomatéka kiiktatható, tehát praktikusan a húzott vasaknak a súlypontjára. És hát akkor ennek megfelelően feltételezve azt, hogy ez tényleg T-keresztmetszetként viselkedik ez a tartó, tehát hogyha a XC az nagyobb, mint a T, akkor a következőképpen néz ki. Ugye egyel több tagja lesz, mint egy derékszögű négyszög keresztmetszet esetén, tehát a B minusz B vevé lesz a fejlemeznek a bordán túlnyúló tagjainak a szélessége, szorozva T-vel, ugye ez a területe, szorozva az FCD-vel megkaptuk az erőt, és ennek a karja a húzott vasnak a súlypontjára, az pedig nem lesz más, mint a D minusz T per 2, igaz? A bordában lévő nyomott betonzónának a nyomatéka az B vevé szorozva XC a terület, szorozva FCD az erő, szorozva D minusz XC per 2, ez lesz a nyomatéka. És még a nyomott zónában lévő vastat is, hogyha beszámítjuk a teherbírásba, akkor annak a nyomatékát is hozzá kell ehhez adni. Az pedig AS vessző szorozva, hát írjunk ide szigma S vesszőt, mert nem tudjuk, hogy az FSD, tehát attól függ, hogy melyik feltételünk teljesült. Ez lesz az erő, a karja pedig D minusz D vessző, és ez egyenlő az MRD. Tehát egy ilyen alakú keresztmetszet esetében, megint hasonló módon, mint a derékszög négyszögnél, viszonylag egyszerűen meg lehet határozni a nyomatéki teherbírást. Ennél bonyolultabb keresztmetszet például egy I keresztmetszet, amelyiknek talplemeze is van, hasonlóképpen vizsgálható, mert hogyha van egy talplemez, vagy alsó öv, akkor ugye a hajlítás következtében ennek az alsó övnek a magassága ez általában kisebb annál, mint hogy a semleges tengely belemessen, hogyha ez egy hajlított keresztmetszet, tehát azzal igazából a betonnak a nyomott zónájának a meghatározásánál nem kell foglalkozni. Hát ha esetleg mégis úgy jönne ki, hát akkor az is hasonló módon végezhető. Tehát ezzel hát elvileg bármilyen alakú keresztmetszetnél, ezeknél a praktikus kialakítású keresztmetszeteknél pedig ezekkel az összefüggésekkel tudunk operálni a határnyomaték meghatározásakor. A határnyomaték meghatározása az tulajdonképpen egy méretezési szempontból egy ellenőrzési feladat. Tehát egy tartónak az ellenőrzése tegyük hozzá, hogy ez most akkor teherbírásra történő ellenőrzést jelent. Abból áll, hogy ezt az MRD nyomatékot, amit tehát a tartó alakja, vasolása, szilárdsági jelző alapján meg tudunk határozni, össze kell hasonlítani a szerkezetre működő terhekből meghatározható mértékadó nyomatékkal, és igazolni kell, hogy ez a mértékadó nyomaték, amit a terhekből kapunk, az nem nagyobb, mint ez a teherbírás, tehát az MED. Tehát ez lenne az ellenőrzésnek a lényege, teherbírási határállapotban, egy hajlított vasbeton keresztmetszet esetén. Egy statikai számításnál ezt az ellenőrzést ezt gyakorlatilag mindig el kell végezni, tehát azzal igazoljuk egy tartószerkezetről, hogy az megfelel, hogyha ezt ilyen módon numerikusan igazoljuk. Nem tudom, a ajtót, ha esetleg bezárnál, akkor nem hallatszana be a kis kocsi zaja. Köszönöm. De hát ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy tudjuk ellenőrizni ezt a szerkezetet, ahhoz valamilyen módon fel kell venni a szerkezetnek a geometriai jellemzőit. Ezt a feladatot, ezt tervezésnek nevezzük. Az, hogy valaki hogyan tervez meg egy vasbeton keresztmetszetet, azt senki nem kérdezi, azt vagy kitaláljuk hasraütéssel, vagy valamilyen számítási módszerrel megpróbáljuk megoldani. A lényeg, hogy az ellenőrzés az megfelelő legyen. Nézzük meg azonban, hogy tervezésnél milyen módon lehet, ha nincs elég gyakorlatunk eljárni, hát abban a tekintetben, hogy például van egy gerendám, annak mekkora legyen a magasság, a keresztmetszeti mérete, de ha ezt tudom, akkor mennyi vasat kell belerakni ahhoz, hogy a ráműködő igénybevételeket azt megfelelő biztonsággal lehessen hordani ezzel a gerendával. Hát ez gyakorlatilag ugyanazok a feltételek állnak rendelkezésünkre, mint amit eddig is alkalmaztunk. Tehát úgy kell megválasztani a geometriai adatokat és vasalást, hogy lehetőleg a keresztmetszet mondjuk teherbírási állapotban, teherbírása, az ne haladja meg túlságosan a ráműködő nyomatékot, ugye optimális esetben legyen azzal egyenlő. Ugye? Tehát akkor lesz a szerkezetnek a vasalása, a keresztmetszeti kialakítása a legkedvezőbb, leggazdaságosabb, hogyha a határnyomaték, keresztmetszet ellenállása megegyezik a keresztmetszetre működő mértékadó nyomatékkal. Tehát praktikusan, hogyha van egy gerendám, és akkor ennek a gerendának a statikai vázat terhe alapján kiszámítom a meghatározom a nyomaték ábráját, akkor lesz egy kritikus keresztmetszetem, amelyben ki tudom számítani a nyomaték értékét, és ezek után ezt a keresztmetszetet, most csak erről egy keresztmetszetről van szó, ezt úgy célszerű kialakítani, hogy ez a feltétel teljesüljön. Tehát, hogyha ismerjük azokat az összefüggéseket, amit az előbb itt levezettünk, és feltételezzük ezt az egyenlőséget, akkor tulajdonképpen abból a két vetületi egyenletből, amelyeket az előbbiekben használtunk, egy ismeretlenünk az megvan, mert azt szeretném, hogy most itt ezt a képletet, ezt a hosszút nézem, hogy ennek az összege egyezzen meg az MRD-vel, tehát azt nem akarom kiszámolni, úgy akarom kialakítani a tartót, hogy ennek a feltételnek feleljen meg. Hát ezért ugye most már az ismeretleneim, amelyeket ezzel a két egyenleten meg tudok határozni, azok közül egy felszabadult, tehát az MRD helyett valamilyen paraméternek a megválasztását, vagy a kiszámítását lehet elvégezni. Általában az ismeretlenek ilyenkor az X C, mindig, mert hát a semleges tengely helye az mindig az fogja meghatározni végül is a teherbírásnak az értékét. És egy másik ismeretlen, ezek után lehet például az A, S, illetve tegyük zárójelbe, mert ez már harmadik ismeretlen, ugye az AS vesző húzott, illetve nyomott oldali vasalást. Ha ezeket az ismeretleneket szeretnénk meghatározni, akkor az ehhez tartozó feladatot úgy hívjuk, hogy kötött tervezés. Mert ugye ezek között nem szerepel a keresztmetszetnek a geometriai kialakítása, vagy a keresztmetszetnek bármely mérete. Tehát egy adott keresztmetszethez szeretném kiszámítani gyakorlatilag azt, hogy mennyi vasat kell beletenni a húzott, illetve esetleg a nyomott oldalon is, ahhoz, hogy a keresztmetszetre jutó nyomatékot ez megfelelő biztonsággal viselje. A keresztmetszet méreteinek a felvétele az általában nem szokott annyira probléma lenni, mert egyrészt vannak olyan ökölszabályok, amelyeket úgy már az ember kitapasztalt a gyakorlata során, hogy egy gerendának, mondjuk egy vasbeton szokásos magasépítési gerenda esetében a tartó magassága az a fesztávolságnak mondjuk a 12-18 része között kell, hogy legyen, tehát így fel tudok venni ilyen értéket. A szélességénél, hogyha egy elégszűk néző keresztmetszetről van szó, akkor az a gerenda az úgy nézzen ki, hogy hát úgy viszonylag egy normális alakja legyen, tehát a magassága az 2-3-szoros legyen a szélességnek, ebből ugye a szélességet vissza tudom számolni, tehát ilyen formán fel tudok venni olyan keresztmetszeti méreteket, amelyet fixnek tekintve meg lehet határozni a hozzá tartozó vasalást. Egyrészt, másrészt pedig magasépítési szerkezeteknél alapvetően általában az építészeti terveken már ott szerepelnek ezek a méretek, tehát ahhoz célszerű igazodni, amikor a hozzá tartozó vasalást kiszámítjuk. Természetesen, hogyha azok valamilyen elvadult méretek, nagyon sok vas jön ki, vagy valami hasonló, akkor mindig lehet módosítani rajta, tehát egy első számítás után lehet korrigálni a keresztmetszeti méreteket is. Sőt, majd meg fogjuk látni, hogy bizonyos esetekben a keresztmetszeti méreteket is lehet számítással meghatározni. Tehát, hogyha ez a kötött tervezés a feladat, akkor hát gyakorlatilag ugyanaz a két egyenlet áll rendelkezésünkre, mint amit eddig is már használtunk. A két egyenlet, amit alkalmazni lehet, közül az egyik a nyomatéki egyenlet, mert ugye most tudjuk, ebben a felső sorban lévő képlet esetén, hogy a jobb oldalon mekkora nyomatéknak kell szerepelni. Hát, hogyha ezt a képletet nézem, akkor a geometriai adatok azok ismertek, ugye? Szélesség, magasság, egyebek. Most, ha eltekintünk attól, hogy ez egy T-keresztmetszet, akkor az első tagot, ha elhagyom, akkor a maradék az egy derékszögű négyszög keresztmetszetet jelent, ugye? És hát abban az összefüggésben gyakorlatilag ismeretlenként most két dolog szerepel, ugye az XC, semleges tengelyhelye, meg ez az AS vesző. Tehát ebből ugye eredetileg nem tudnám meghatározni az XC-nek az értékét direkt módon, mert ahhoz tudnom kéne az AS vesszőt. És akkor két lehetőségem van, vagy azt mondom, hogy a nyomott vasat azt egyelőre úgy tekintem, hogy nem veszem figyelembe a teherbírásnál. Az egyik lehetőség. Másik lehetőség, hogy felveszek valamennyi, két darab 12-es vasat, mert ezt úgyis bele kell tenni a gerenda felső övébe, és akkor beszámítom, de akkor azt ismerem. Tehát annak a függvényében már a egyenletben egyetlen ismeretlen marad, az az XC lesz. Tehát most, hogyha egy derékszögű négyszög keresztmetszetből indulunk ki, akkor úgy néz ki a feladat, hogy a B szorozva XC szorozva FCD szorozva D minusz XC per 2 legyen egyenlő az M ED nyomatékkal, amely ugye egyben megegyezik az MRD, tehát ez a határnyomatéka is a keresztmetszetnek, igaz? Itt látszik rögtön annak a praktikussága is, hogy miért célszerű a húzott vasnak a súlypontjára felinni a nyomatéki egyenletet, mert ilyen módon a húzott vas keresztmetszeti területe is eliminálható volt az egyensúly egyenletből, tehát az, mint ismeretlen mennyiség, ugye nem szerepel. És akkor ezek után, ugye itt az volt a feltétel, hogy AS vesző egyenlő nulla, tehát nem veszem figyelembe. Akkor ezek után ebből egy másodfokú egyenlet megoldásával meg tudom határozni az XC értékét. Ugye? Számszerűen. És ha az XC értékét ismerem, akkor megint jön az a játék, amit már eddig is alkalmaztunk, hogy meg kell nézni, hogy az XC-hez milyen acél feszültségek tartoznak. Igaz? Az XC meghatározása után megint két esetünk lehet alapvetően, vagy hát három esetünk lehet. Az egyik eset az, amelyik talán a legkedvezőbb, hogy az XC nulla. Ugye ezt ismerjük, mert ez egy fiktív mennyiség. Ugye ezt is levezettük a múlt alkalommal, hogy ez hogyan számítható. Körülbelül a tartómagasság felénél van szokásos acélszilárdságok esetén, ugye csak az acélszilárdságtól függ az értéke, meg a tartó magasságától. Tehát, hogyha ez kisebb vagy egyenlő, ez nagyobb vagy egyenlő, mint az XC, illetve az XC egyben nagyobb vagy egyenlő, mint az XC nulla vesző, akkor azt tudom, hogy mind a húzott oldali vasalásban, mind a nyomott oldali vasalásban, hogyha alkalmazok ilyet, a feszültség meg fog egyezni a acélnak a határszilárdságával, tehát ebből következően a sigma S egyenlő lesz az FSD-vel, és ilyen esetben általában nem is szokás nyomott vasat beszámított, egybeállásban beszámított nyomott vasat figyelembe venni, mert nincs sok értelme, mert azzal, hogy a nyomott vasat figyelembe veszem a tervírásnál, csak annyit érek el, hogy a semleges tengely egy picit följebb megy, ezáltal a belső erő karja egy picit megnő, tehát célszerűbb inkább a betonra hagyni a nyomóerőnek a felvételét, mint nyomost vasalásra. Tehát ilyenkor, tehát ha ez a feltétel teljesül, akkor rögtön meg tudom határozni, hogy mekkora keresztmetszetű vasalásra van szükségem a húzott zónában, mert alkalmazva a vetületi egyensúlyt, amely úgy néz ki, hogy az NC egyenlő lesz az NS-sel, ugye? Mert nyomott vasam nincs. Tehát ez úgy fog kinézni, hogy a B szer XC szorozva FCD egyenlő AS FSD, vagyis az AS, és akkor tegyünk ide egy olyan indexet, hogy szükséges, ezt most magyarul írjuk oda, vasalás ehhez a keresztmetszethez az adott nyomaték felvételére egyenlő lesz B, XC, FC, D per FSD. Ennyi. Hát ez lesz az a szükséges betonacél keresztmetszet, amely elegendő lesz az adott méretű derékszögű négyszög keresztmetszetbe ennek a nyomatéknak a felvételéhez. Hát ehhez aztán fog tartozni egy AS, mondjuk tegyünk ide egy alkalmazottat, amelyet úgy fogunk megválasztani, nyilván a betonacéloknak az átmérője az nem tetszőlegesen választható meg, mert a betonacél gyárak azok adott méretű átmérői betonacélokat gyártanak, 6, 8, 10, 12, 14, stb. Tehát ki kell választanom ebből a palettából azt a darabszámú és átmérői vasat, amelyik a legközelebb áll lehetőleg ehhez, de nem kevesebb ennél általában, mert hát, hogyha kevesebbet teszek bele, akkor az nem jó. Egy picit általában mindig több lesz ez, mint amennyi feltétlenül szükséges, és így ki tudom alakítani a vasalást. A vas átmérő, meg darabszám megválasztásánál arra is gondolni kell, hogy az a vasalás az elhelyezhető legyen a keresztmetszetben, tehát hogyha megvannak a keresztmetszeti méreteim, akkor ezt úgy célszerű kialakítani, hogy hát ha lehet, akkor egy sorba elférjenek a vasaim, és a közöttük lévő távolságot is tartani lehessen. Tehát, és lehetőleg azonos átmérőjét tegyenek, ez sem feltétlenül szükséges, tehát tudom én N-szer körátmérő, mit tudom én, X vasat elhelyezve. Ugye a betontakarás, kengyel átmérő, vasak átmérője fogja ezt megszabni, hogy a vasak között kell annyi helyet hagyni, hogy a beton az le tudjon itt csorogni, ami azt jelenti, hogy 2 centi az a minimum, de hogyha nagyobb átmérő vasak vannak, akkor általában vas átmérőjének megfelelő távolságot célszerű tartani. És hát abból kijön, hogy elfér-e egy sorba egy adott átmérőjű vasalás, vagy nem. Ha nem, akkor vagy változtatok az átmérőn, vagy esetleg 2 sorban is elhelyezhetem a vasakat. Hát ugye ez az egyik eset, amikor ez a feltétel teljesül, ami itt látható. Ha nem teljesül a feltétel, akkor hát kétféle módon nem teljesülhet. Vagy az XC nagyobbra adódik, mint az XC0, ami azt jelenti, hogy a húzott vasban nem fog fellépni ez a húzó szilárdság. A 2 dolgot tehetek. Az egyik az, hogy ide behelyettesítem azt a vasfeszültséget, amelyik megfelel annak az XC-nek, ami kijött ebből az összefüggésből. De akkor nincs kihasználva az a húzott oldali vasalás, tehát a benne ébredő feszültség az kisebb, mint a határfeszültség, vagyis általában azt jelenti ilyenkor, hogy több vas kell bele, mint amennyi minimálisan szükséges lenne. Tehát ilyenkor, és általában ez szokott előfordulni még esetleg, tehát hogy az XC nagyobb lesz, mint az XC0, akkor célszerű egy nyomott vasalást is alkalmazni a keresztmetszetben, mert ha nyomott vasalást alkalmazunk, akkor ugye az azt jelenti, hogyha azt a képletet megnézzük, hogy ugye szátvívva a másik oldalra, az XC az nyilván kisebb lesz, tehát följebb megy a semleges tengely, mert a nyomó erőnek egy részét azt a nyomott vasak veszik fel. Ugye, és akkor a betonra maradó rész az kevesebb lesz, tehát akkor a semleges tengely kisebbé válik. Ilyenkor nyomott vasalás alkalmazása vezet célra. Hogy ezt hogy kell meghatározni, azt majd szünet után fogom megmutatni. Ugye abban maradtunk, hogy kijöhet egy olyan eset, hogy az XC nagyobbra adódik, mint az XC nulla adott esetben arra a tartóra vonatkoztatva. Ugye, kis csendet kérek. Az XC nulla az nem függ a tartó alakjától semmitől, ugye azt tudjuk, hogy az csak az XC nulla, az csak a betonacélnak a szilárdságától és a hasznos magasságtól függ. Tehát ilyenkor célszerű nyomott vasat is a keresztmetszetbe alkalmazni, azért, hogy a húzott vasakban a húzószilárdságot figyelembe lehessen venni. Ez lenne a cél, hogy az ki legyen használva. Tehát akkor annyi nyomott vasat célszerű beletenni a keresztmetszetbe, amely annyival viszi fel a semleges tengely helyét, hogy már éppen a húzott vasban a húzószilárdság figyelembe vehető legyen, de a beton is ezzel ki van használva addig a határig, ameddig ez a feltétel még teljesül. Tehát ilyenkor célszerű meghatározni egy fiktív nyomatékot, egy fiktív nyomatéki teherbírást, amely nyomatéki teherbírás ahhoz a helyzethez tartozik, amikor a semleges tengely helye az XC0, az XC, az megegyezik az XC0-val, és ehhez képest megnövekedett vagy nagyobb mértékadó nyomatékot pedig valamilyen többletvasolással egyensúlyozni. Tehát ilyenkor célszerűen meghatározunk egy fiktív MC0 teherbírási nyomatékot, amelynek a számításánál hát nyilvánvalóan a B-szer XC0 szorozva FCD, hogyha ez egy derékszögű négyszög keresztmetszet, szorozva D minusz XC 0 per 2 összefüggés alapján lesz ez megkapható. Ha az első próbálkozásunknál ezt a feltételt kaptuk, akkor ezből az következik, hogy az MED mértékadó nyomaték, amire a vasolást szeretnénk meghatározni, az nyilván nagyobb, mint ez az MC0 nyomaték, igaz? A kettő között van egy különbség, tehát egy delta M egyenlő MED minusz MC0 nyomaték. És akkor azt mondjuk, hogy ennek a mértékadó nyomatéknak a felvételéhez ennek az MC0 nyomatékkal megegyező részéhez tartozó nyomóerőt azt vegye fel a beton, az XC0 magasságig. A maradék nyomatékot pedig vegyük fel nyomott és húzott vasból származó erőpárral. Igaz? Tehát ilyen formán meg lehet határozni az AS vesző szükséges nyomott vasolásnak a mennyiségét olyan módon, hogy ezt a nyomatéki különbséget, ezt elosztjuk a nyomott és húzott vasban keletkező normál erő közötti karral, ugye, akkor megkapjuk a hozzátartozó erőt. Tehát ezt a delta M nyomatékot elosztjuk a D minusz D vesszővel. Ez lesz a nyomaték különbséghez tartozó erőpárnak megfelelő nyomóerő, és akkor ezt el kell osztani még az FSD vesszővel, ahhoz, hogy ehhez tartozó szükséges vasolást is megkapjam. Igaz? Itt nyilvánvaló az FSD vesszővel számolhatok, mert az XC az meg fog egyezni az XC nullával, amiatt, hogy ezzel a nyomott vasolással rásegítettem a nyomatékból keletkező nyomóerő felvételére. Tehát akkor ez lesz az AS szükséges, AS vessző szükséges, bocsánat, a nyomott szükséges vasalás. A húzott szükséges vasalás az pedig két részből fog állni. Egyrészt az MC0 nyomaték felvételéhez szükséges vasmennyiségből, tehát ez az MC0 per, hát ezt is el tudom osztani a karral, ez lenne a belső erőknek a karja, a nyomott beton és a húzott vasalásban keletkező normál erő vonatkozásában, tehát MC0 per D-XC0 per 2, ez lesz a ehhez a nyomatékhoz tartozó szükséges húzóerő, és akkor ezt el kell osztani az FSD-vel, hogy ebből vasalást kapjak, igaz? Tehát azt tettük, hogy a semleges tengely helyét azt most úgy választottuk meg önkényesen, azáltal, hogy a keresztmetszetben nyomott vasat is tettünk, hogy a húzott vasban a húzó szilárdságot fel lehessen tételezni. Hát akkor utána a vasalás kialakítása az ugyanúgy történik, mint az előbb is mondtam, tehát hozzá meg kell határozni vasátmérőt, vasszámot, és utána el kell helyezni a keresztmetszetbe, majd utána ezt vissza kell ellenőrizni, tehát a végső megoldás az mindig az, hogy ellenőrizni is kell a keresztmetszetet, mert a beletett tényleges vasalás megváltoztathatja ugye a viszonyokat. Ugye több húzott vas kerül bele, akkor a semleges tengely elmozdul, és a tényleges értéket azt ez alapján kell kiszámítani, és ahhoz fog tartozni majd a tényleges határnyomatéknak az értéke. Ebből a szempontból, ha tervezni kell egy keresztmetszetet kötött tervezéssel, hát akkor célszerű meghatározni ezt az MC0 nyomatékot eleve, ezt a fiktív határnyomatékot, ami a betonkeresztmetszetnek eddig az XC0 kihasználtságához tartozik, mert rögtön össze tudom hasonlítani ezt a mértékadó nyomatékkal. Ha azt tapasztalom, hogy a mértékadó nyomaték az ennél kisebb, akkor ki kell számoljam az XC-nek a tényleges értékét az előző bemutatott módon, majd utána a szükséges húzott vasalást, akkor nyomott vasalás nem lesz. Ha pedig ezt tapasztalom, hogy ez a helyzet, akkor pedig rögtön utána ilyen módon tudom számítani a húzott és nyomott zónában szükséges vasak mennyiségét. Tehát ezt a módszert, ezt kötött tervezésnek hívtuk, azért, mert a keresztmetszet méretei azok adottak voltak, és csak a hozzátartozó szükséges vasalás volt a kérdés. Bizonyos esetekben lehet úgynevezett szabad tervezést is végrehajtani. Amely azt jelenti, hogy a keresztmetszet alakját ismerve, valamilyen geometriai paraméterét is ismeretlennek tekinthetjük a keresztmetszetnek. Ezáltal nem csak a szükséges vasmennyiséget, hanem a keresztmetszetnek egyes méretét is, valamely méretét is ismeretlennek tudjuk tekinteni. Hát ahhoz az kell, mert több egyenletünk továbbra sincs, mint az a kettő, amivel eddig is operáltunk, a vetületi és nyomatéki egyensúlyi egyenlet, hogy egy újabb ismeretlent azt tekintsünk ismertnek. Hát már csak egy ismeretlenünk volt, amit eddig ki kellett számolni a tényleges igényvétel alapján, az volt a semleges tengely helye. Tehát a szabad tervezésnél azt kell feltételként szabjuk, hogy a semleges tengely helyét is ismerjük. Vagy legalábbis válasszuk meg a semleges tengely helyét valamilyen módon, és akkor ahhoz utána alakítsuk úgy a keresztmetszetet, hogy az legyen a semleges tengelynek a tényleges helye a végleges kialakítás után. Tehát ebben az esetben az XC-t azt felvesszük, valamely geometriai adata a keresztmetszetnek meghatározható, tehát egy geometriai adat az lehet ezek után ismeretlen, mert felszabadul egy újabb ismeretlen, amivel tudunk operálni. Valamint a másik ismeretlen, az pedig a vasolás. Hozzátartozó vasolás lesz. Hogy történik ez praktikusan? Mondjuk egy derékszögű négyszög keresztmetszet esetében. Hát ez ugye így néz ki. Ez a keresztmetszet most az adatai H, B, A, S. Ugye ez mindenképpen ismeretlen lesz. Ismert a nyomaték, ugye? Tehát megint a kiinduló feltételünk az, hogy az MED megegyezzék az MRD nyomatéki ellenállással. És akkor vegyük fel valahogy az XC-nek az értékét. Hát például a terbírás szempontjából, hogy célszerű felvenni az XC értékét. Például úgy, hogy a nyomott zónának a kihasználtsága az legyen a lehető legnagyobb a beton tekintetében, de ugyanakkor a húzott vasakban lévő feszültség is egyezzék meg a húzott vasnak a húzószilárdságával. Hát akkor mekkora legyen a semleges tengely mondjuk egy ilyen feltétel esetében? Ez az XC nulla, nem? Ugye, mert azaz a maximális nyomott öv magasság, amely mellett még a húzott vasban a húzó szilárdságot fel lehet tételezni. Tehát például legyen XC egyenlő XC nulla. De ez nem egy szigorú feltétel. Megválaszthatjuk tulajdonképpen tetszőlegesen az XC-nek az értékét. Esetenként lehet, hogy, ugye, mert ez a teherbírási állapot alapján való méretezés jelenti, lehet, hogy lehajlás vagy más szempontból ez ennél kedvezőbb, hogyha egy más XC értéket, mondjuk egy ennél kisebb XC értéket választunk meg, az adott szerkezet típusától függ. Egy gerenda esetében például lehet ez a hasznos magasságnak a 0,3-0,4 szerese is, a tényleges XC nulla helyett. Minden esetre ez az az optimális eset, amelyikkel a legkisebb keresztmetszeti méretet kapjuk azzal a feltétellel, hogy a húzott vasban még a húzó szilárdságot fel lehet tételezni. Tehát, hogyha ezt a feltételt tettük, akkor tulajdonképpen azt a feltételt alkalmazzuk, hogy az MED egyezzék meg az M C nullával, tehát a X nullhoz tartozó határnyomatékkal, amely pedig, hát az előbb már fölírtuk, ugye B-szer XC nulla szorozva FCD, szorozva D minusz XC nulla per 2, hát ha ismerjük az XC nullát, tehát azt feltételeztük, hogy a beton nyomószilárdság az ismert, akkor van itt a B meg a D, tehát azok közül valamelyiket ki tudjuk fejezni a másik függvényében például, igaz? Ahhoz, hogy ezt így kifejezzük, ezt még szokás úgy is átalakítani ezt az összefüggést, hogy itt kiemelünk D-t, és alkalmazzuk azt a semleges tengely relatív magasságára vonatkozó szín C kifejezést, hogy B-szer D négyzet szorozva FCD, szorozva 1 minusz Xi C 0 per 2, ugye az a Xi C 0 az nem más, mint az XC 0 per D. Ugye? Tehát akkor itt is kiemeltem, és még akkor itt kell egy Xi C 0 szorzóként ide is, ugye? Tehát itt is kiemeltem egyszer a D-t, meg itt is kiemeltem a D-t, tehát kaptunk egy ilyen összefüggést, amely összefüggésben ezt a mennyiséget, ami itt látható, ezt egy ilyen relatív, fajlagos nyomatéki teherbírásnak szokás jelölni, kis mc nullával jelölve. Ugye ez nem függ mástól, már megint csak, csupán a betonacélnak a húzószilárdságától. Tehát ez egy ilyen fajlagos nyomaték, és ezt a fajlagos nyomatékot, ugye ez dimenzió nélküli mennyiség, ez ami itt van, ez pedig nyomaték dimenziójú, ugye, mert hogyha ezeket összevesszük, akkor itt kapunk például newton millimétert, vagy kilonewton métert, attól függ, hogy milyen dimenziókat használunk. Tehát tulajdonképpen ez egyenlő lesz, ez a kis mc0 szorozva b d négyzet fcd. Ez már tartalmazza a keresztmetszetnek a tényleges méreteit, illetve a betonnak a nyomószilárdságát is. Így lesz belőle egy adott geometriájú keresztmetszethez tartozó törőnyomaték. Ugye ez egy ilyen fajlagos érték, ami csak a vastól függ. Tehát, hogyha ezt az összefüggést figyelembe vesszük, akkor többféle variáció lehetséges, vagy például adott B szélességhez meg tudom határozni a szükséges tartómagasságot, tehát a D egyenlő lesz négyzetgyök alatt M E D per kis M C nulla, szóval a B-szer FCD. Ugye? Tehát ebből a elején meg a végén lévő összefüggésből kapjuk ezt. Vagyis, ha például a derékszögű négyszög keresztmetszetnek adott a szélessége, mert rátámaszkodik egy oszlopra, vagy az építész úgy határozta meg, hogy egy falnak a kiváltásánál ugye a gerenda szélesség meg a fal szélesség legyen azos, vagy az oszlop szélesség meg a gerenda szélesség legyen azos, akkor hozzá tudok rendelni egy szükséges hasznos magasságot, amely hasznos magasság elegendő lesz a gerendára működő nyomaték felvételéhez. Persze, hát ehhez a tényleges gerenda magasságnál ugye a hát kell nekem felvenni, amelynél meg tudom becsülni, hogy mennyi a betontakarás körülbelül, és úgy megnövelve ezt a D értéket határozzuk meg a teljes tartó magasságot, amely általában körülbelül 1,1-szer D szokásos tartóméretek esetében. Annyit még talán érdemes megjegyezni, hogy ennek a kis MC0 nyomatéknak az értéke a szokásos betonacélok esetében, ahol a CC0 az kb. 0,5 volt, ugye? Azt kapjuk, hogy ugye ez 0,5, 0,25, 0,75, 0,25, az 0,375. Igaz? 0,375. körül van. Egy S500-as jelű betonacél esetében. Na, tehát van ez a lehetőség, de egy másik lehetőség az, hogyha a H értéke adott, vagy a D értéke, hát adott a D, amelyik mondjuk körülbelül egyenlő 0,9 H, hogyha a teljes magasságot ismerem, akkor kifejezhető a B szükséges értéke, amely átalakítva ugye úgy néz ki, hogy MED per kis MC0 D négyzet FCD. De egy olyan lehetőség is van, hogy a méreteknek az arányát veszem fel. Tehát szeretnék egy olyan szépen kinéző gerendát, ami nekem tetszik. Tehát például egy beta egyenlő B per D arány felvételével. Ugye a B egyenlő lesz a betászor D, és akkor ebből a D szükséges egyenlő lesz köbgyök alatt, ugye, mert itt most itt betászor D fog szerepelni, tehát akkor köbön lesz a D, köbgyök alatt M E D per kis M C nulla osztva betászor FCD. Ez fog maradni belőle. És akkor ez az arány tartható lesz, ilyen tartó magasság, szükséges tartó, hasznos magasság mellett. No, hát ezek a lehetőségek vannak. Természetesen itt kijön valami szám milliméter vagy tized milliméter pontossággal. Általában megérdemes jegyezni, hogy három értékes jegynél többet, vagy négynél többet nem nagyon érdemes semmilyen számításban figyelembe venni, mert onnantól kezdve már a pontosság az csak egy álpontosság a sokféle közelítés miatt is, meg egyáltalán a értékes jegyek tekintetében. Tehát kijön valami érték milliméterre, 5 milliméternél precízebb méretet választani nem célszerű, tehát általában a 10 milliméteres méret is bőven elegendő, amikor egy ilyen gerendának a méretét akarjuk meghatározni ilyen módon. No, hát ezek lettek volna azok a feladatok, amelyet egy hajlított gerenda méretezésénél, ellenőrzésénél, teherbírásának a meghatározásánál meg kell oldani, vagy találkozni lehet vele. És hát ezeket majd gyakorlati órán be fogják számszerűen is gyakorolni, reményeink szerint, olyan módon, hogy majd az áthelyét is meg tudják belőle írni, ami 2 hét múlva lesz ugye esedékes. Ezek után térjünk át egy következő fejezetre, amely egy ehhez hasonló, de mégis más igénybevétel fajtát jelent. Ez a nyomott esetleg húzott és hajlított keresztmetszet vizsgálata. A húzottat azért tettem zárójelbe, mert betonból viszonylag ritkán szoktunk húzott, húzásra igénybe vett szerkezetet építeni. Régebben készítettek betonból előre gyártva rácsos tartókat is, hát azoknak voltak húzott rúdjai is, de ez viszonylag ritka dolog. Tehát az alaphelyzet általában a nyomott, hajlított keresztmetszet szokott lenni. Tehát ha például van nekem egy csarnok épületem, ami daru is van, tehát vannak függőleges terviselő elemei, oszlopai, amelyek alul valamilyen alapozáshoz csatlakoznak, és be vannak fogva egy alaptestbe, akkor az itt működő függőleges teherből ennek a kritikus keresztmetszetnek a helyére végül is redukálni lehet. Hát ezt majd később meg fogjuk nézni, hogy ez hogyan történik, mert itt most nem foglalkoztunk stabilitási problémákkal, csak egyszerűen a keresztmetszetire működő terhekkel. Tehát egy ilyen erő plusz egy ilyen nyomaték fogja jellemezni ennek a keresztmetszetnek az igénybevételét. Ugye ez a nyomaték, hogyha külpontosság itt E, akkor M egyenlő N szorozva E alapján adódik a külső terhekből és a statikai vázból. Tehát ez a keresztmetszet egy ilyen összetett igénybevételre, nyomóerőre plusz hajlító nyomatékra lesz igénybe véve. Meg kell jegyezni, hogy a beton keresztmetszet viselkedése szempontjából, azt gondolom érezhető már az eddigiekből is, hogy egy nyomóerő az kedvezően befolyásolja a keresztmetszet viselkedését, mert hát a hajlításból keletkező húzófeszültségeket azt kompenzálja a nyomóerőből keletkező nyomófeszültség, tehát később fog berepedni egy ilyen módon igénybe vett keresztmetszet, mint egy tisztán hajlításra igénybe vett keresztmetszet. Itt is ugyanaz a helyzet, mint a tiszta hajlításnál. Elsősorban olyan keresztmetszeteket vizsgálunk, amelyeknek van egy szimmetria tengelyük, és ez a bizonyos külpontosság ebben a szimmetria tengelyben hat, tehát egyenes hajlítás és hozzátartozó nyomóerő terheli a keresztmetszetet. Ekkor is gyakorlatilag három állapotát tudjuk a keresztmetszetnek vizsgálni. Az egyik a repedésmentes állapot. Tehát amikor a nyomaték és a normál együttes hatására a keresztmetszet nem reped be, akkor most itt nem akarom levezetni újra, mert ugyanúgy lehet az összefüggéseket felírni, mint ahogy tettük azt a hajlított keresztmetszetnél, alkalmazhatjuk azokat az ismert képleteket, amit egy külpontosan nyomott vagy húzott keresztmetszet feszültségeinek a meghatározására alkalmazunk. Tehát ilyenkor feszültségeket számítunk, és hasonlítunk össze feszültség megengedett értékekkel. A feszültségek számítása pedig ugyanúgy történik, mint egy homogén keresztmetszet esetében, azzal a különbséggel, hogy a betonban lévő betonacélt azt át kell transformálni egyenértékű beton keresztmetszetté, abban a tekintetben egyenértékűvé, hogy ugyanakkora erő keletkezzen benne az adott alakváltozás mellett, mint amekkora keletkezne a megfelelő betonacélban. Tehát az ideális keresztmetszeti tényezőknek a fogalmát alkalmazva kapjuk meg a szigma feszültségeket, például egy szigma F, egy felső szálban keletkező feszültséget, a N normál erő per A I római 1, egyes feszültségi állapot, ugye az repedésmentes állapot. És hát ez attól függően, hogy normál erő az húzás vagy nyomás. Ha a húzást tekintem pozitívnak, akkor ugye ez legyen pozitív, ha a nyomást negatívnak, akkor ez így plusz vagy mínusz lesz. És a nyomatékból, ami ez tartozik, a felső szélső szálban, egy hajlított, klasszikus hajlított keresztmetszetesen, pedig az M per vevé I római 1, tehát ez a keresztmetszeti tényező, I per a szélső szál távolság, tehát az inercia, ideális inercia nyomaték per a felső szélső szál távolság alapján meg tudjuk határozni ezt az értéket, és hát attól függ, hogy most ez húzás vagy nyomás, ezt kell összehasonlítani az FCTD, tehát a betonnak a húzószilárdságával, illetve a megengedett nyomószilárdságával, amely általában a szabvány ajánlása szerint 0,6 szorozva FCK, tehát a beton karakterisztikus nyomószilárdságának a 0,6-szorosa körüli érték szokott lenni. Ugyanez az alsó szélső szára is meghatározható, tehát ez is plusz-minusz, N per A I római 1, és akkor itt viszont ebből, ha ugye ez húzás, ez felül nyom alul húz ez a nyomaték, akkor M per vevé I római 1. Hát ide még egy F-indexet kell tegyek, hogy ez a felső szélső szára vonatkozó, ez meg az alsó szélső szára vonatkozó keresztmetszeti tényező, ugye? Mert a inercia az ugyan megegyezik, de a szélső szál távolság az eltérő lehet, hogyha nem teljesen szimmetrikus a keresztmetszet. És hát itt is az összehasonlítás az a FCTD-vel, vagy a 0,6 FCK-val történik. Itt ugye az a helyzet, hogy most, ha ezt itt transformálom, egy ilyen tartó darabot nézek, működik rá egy normál erő, meg működik rá egy ilyen nyomaték ebben az esetben, és ez a felső szál, ez meg az alsó szál. A definíció szerint ezeknek az értékeknek az alapján meghatározható egy úgynevezett dekompressziós nyomaték, ami egy nagyon rossz név, de így hívják. Ez az a nyomaték, amely mellett a teljes keresztmetszet nyomottá válik, vagyis ugye ebben az esetben, ha ilyen igénybevételen van, akkor a szigma A, tehát az alsó szélső szálban keletkező feszültség egyenlő nulla. Ezt hívják dekompressziós nyomatéknak, ami azt jelenti, hogy ennek a keresztmetszetnek a feszültségi állapota az ugye valami ilyen. Igaz? Tehát itt van egy szigma F érték, itt pedig alul egy nulla nyomaték, vagyis a ilyen irányú nyomaték szempontjából húzott szélső szálban lévő feszültség az nulla. Hát ezt ki lehet fejezni ugye ebből az összefüggésből, amely összefüggés alapján ugye ez az M D vagy legyen DEC, kell jelölve, dekompressziós nyomaték, az egyenlő lesz. Ugye ott most ez negatív érték, természetesen ez csak akkor jöhet létre, hogyha a normál erő az nyomás, mert húzásnál ilyen nem alakulhat ki. Tehát az N per A I, római 1, ilyet meg kell szorozni a vevé I, római 1, az alsó szélső szára vonatkoztatva, igaz? És hát nyilván látható az, hogyha a normál erő nulla, akkor ilyen nyomaték nem alakulhat ki. Hát egyébként még a normál erő értékét, illetve ezeknek az arányoknak megfelelően lehet ezt kiszámítani. Erre későbbi szerkezetvizsgálatoknál lehet majd szükség. Tehát például hidak esetében elő szokás írni, hogy bizonyos terheknek a hatásából ne keletkezhessen a keresztmetszetben húzás. A másik ilyen nevezetes érték az a repesztő nyomaték. Bocsánat, M-mel kéne jelölni. Tehát a repesztő nyomaték, amely tehát az adott N értékhez tartozik, egy adott normál erőhöz tartozó repesztő nyomatékról van szó, amelynél ugye a szélső szál feszültség ebben a helyzetben, az megegyezik a betonnak a húzószilárdsággal, tehát a szigma A egyenlő a FCTD-vel, ugye a beton húzószilárdságával. Ha most ezt az értéket helyettesítjük ide be, tehát a szélső szálban ekkora legyen a feszültség, akkor ebből kifejezhető az M repesztőnyomaték, amely ennek alapján egyenlő lesz, az FCTD plusz az N per AI, római 1, szorozva a vevé I, római 1, az alsó szélső szára vonatkoztatva. Ebből az látszik, hogy ez a repesztő nyomaték, ez nyilván a normál erő mértékétől függően meg fogja haladni a tiszta hajlítás alapján számítható repesztő nyomatékot, tehát egy olyan betonkeresztmetszetnél, amely a nyomatékkal egyidejűleg normál erővel is terhelve van, a repesztő, a repedés a nyomaték hatására a normál erő nagyságától függően jóval később fog kialakulni, mint a hajlított tartóban. No, hát ez lenne a számításnak a menete, ha repedésmentes szerkezetről van szó. Természetesen egy külpontos nyomásra, így is szokás nevezni ugye a nyomás és a hajlítás együttes hatását, igénybe vett keresztmetszetnél is a nyomatéknak egy bizonyos értéke után, egy adott normál erőhöz tartozóan bekövetkezhet a keresztmetszetnek a berepedése. Tehát a következő vizsgálati lehetőség az a berepett keresztmetszetnek a vizsgálata lesz, amelynél az előzőekhez hasonlóan, tehát a hajlításhoz hasonlóan megint két állapotot lehet feltételezni. Az egyik állapotnál ugye a rugalmas állapotot feltételezzük, amelynél a betonacélnak és a betonnak a sigma-epsilon diagramja ugyanúgy lineáris, mint a tiszta hajlításnál, azzal a különbséggel a repedésmentes állapothoz képest, hogy a betonban a húzófeszültséget elhanyagoljuk. A másik pedig a képlékeny vagy teherbírás vizsgálat, amelynél pedig a fizikai egyenletünknél nem a rugalmas feszültségi állapotot tételezzük fel, hanem a betonra vonatkozóan, az közül a három közelítő diagram közül, amit tiszta hajlításra is már felrajzoltunk valamelyiket, a betonacélra vonatkozóan pedig a lineáris, tökéletesen képlékeny, tehát két egyenes szakaszból álló diagramot, amely mellett tehát itt továbbra is ugye feszültségek számítása történik, itt pedig határigénybevétel számítása történik. Ez a kettő között az alapvető különbség. És hasonlóan az előzőkhöz a rugalmas vizsgálatot, azt a használhatósági határállapotnál, a képlékeny vizsgálatot pedig a teherbírási határállapot vizsgálatánál kell alkalmazni. Azt, hogy a berepett, rugalmas állapotban lévő nyomot hajlított keresztmetszet vizsgálata hogy történik, azt most már csak a következő órán tudom majd bemutatni. Úgyhogy arra készüljenek, hogy a következő héten ezzel fogom folytatni. Köszönöm szépen!